2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyaroknak ragaszkodniuk kell államiságuk keresztény alapjaihoz, és össze kell fogniuk azokkal a közösségekkel, amelyek felmerik emelni szavukat a keresztény tanítást kiforgató, pusztító, romboló és erőszakos őrülettel szemben. Ezt hangoztatta Soltész Miklós a székelyföldi perkültetőn a Szent István napi búcsún. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a felső háromszéki oltárhegyen összegyűlt zarándokok előtt rámutatott. Szent István király Imre herceghez intézett intelmei közül gyakran idézik a vendégek befogadását és gyámolítását, illetve a türelem gyakorlását. Az első három intelem a katolikus hit megőrzése, az egyházi rend becsben tartása és a főpapoknak járó tisztelet felett viszont gyakran átsiklanak. A kápolnánál Marton József nyugalmazott teológiai tanárt celebrált szentmisét. Magyarország évezredes történelme bizonyítja, hogy a háború nem érdekünk, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter az államalapítás napja alkalmából tartott kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen. Magyarország nem a hódításaira büszke, hanem a szabadságharcaira, hangsúlyozta Gulyás Gergely. Magyarország háborúban született, fegyverrel szereztük meg és fegyverrel is védtük meg, ezért a magyar katona olyan természetes része a magyarság életének, mint a lélegzetvétel. Erről beszélt a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Központ ünnepségén. Szalai Bobrovnicki Kristóf úgy fogalmazott, ma már világosan látjuk, hogy a terrorizmus elleni világméretű küzdelem, a kisebb helyi háborúk csak az előjátékai lehettek a világhatalmi berendezkedése átrendeződésének, ezért szükségünk van olyan haderőre, amely biztosítja, hogy a magyar emberek nyugodtan alhassanak, mert vagyonuk, kultúrájuk, nyelvük, gyermekeik biztonságban vannak. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus vette át a Magyar Szent István rendet, a legnagyobb állami kitüntetést az augusztus 20-i ünnep alkalmából Sólyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Az államfő a díjátadó ünnepségen kiemelte, Krausz Ferencre Magyarországon mindannyian büszkén tekintünk, a hosszú évek kutató munkájának eredményeit a Nobel-díj igazolta. Ukrajna belépésének a NATO-ba nem kell, hogy feltétele legyen az orosz agresszió ellen küzdő ország egész területének ellenőrzése, jelentette ki a cseh köztársasági elnök abban az interjúban, amely a novinki.cz hírportálon és a Právó című független cseh baloldali napilapban jelent meg. Peter Pavel precedensként az egykori német szövetségi köztársaságot hozta fel. A NATO tagállamainak vezetői júliusi washingtoni csúcs találkozójukon tagságot és hosszú távú katonai támogatást ígértek Ukrajnának, de konkrét meghívót a katonai szövetségbe az ország nem kapott. Az oroszországi Kurszki régióba történt ukrán behatolással az a cél, hogy létrehozzanak egy ütköző zónát, amivel megakadályozhatják a további orosz támadásokat a határon túlról, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij beszédében úgy fogalmazott, most az elsődleges feladat a lehető legtöbb orosz háborús potenciál elpusztítása és az ellentámadási akciók végrehajtása. Továbbra is átlátható nemzetközi vizsgálatot sürget és érdemi válaszokat vár Németországtól az északi áramlat gázvezetékek elleni 2022-es támadás ügyében az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov hangsúlyozta, Moszkva már hivatalos panaszt nyújtott be a merényletek berlini kivizsgálás ellen. Az orosz diplomácia irányítója azt mondta, a németeknek fel kell hagyniuk a tények elhallgatásával, és egyben úgy vélte, az ukránok egyedül amerikai segítség nélkül nem tudták volna végrehajtani a szabotázs akciót. 117 éves korában elhunyt a világ legidősebb embere, Maria Branias Moreira. Az álmában meghalt szupercentenárius két világháborút és Spanyolország polgárháborúját élte át, írta a The Guardian brit újság. Az Egyesült Államokban született 1907-ben, az asszony két járványt is túlélt, közölte a családja az ex-közösségi portálon. Szombaton Abátszalókon ismét egyesül két sikersportág, ugyanis újra megrendezik a Tiszató átevezést és átúszást. A Magyar Kajakkenu Szövetség és a Magyar Úszó Szövetség közösen összefogva 2021-ben bonyolította le először az eseményt, idén pedig ismét várják a vízisportok szerelmeseit hazánk egyik legnagyobb állóvizéhez. Ráadásul a két program nem keresztezi egymást, így arra is lehetősége lesz az érdeklődőknek, hogy akár mindkettőn rajthoz álljanak. Végül az időjárásról. A folytatásban majd több lehet felettünk a felhő, és több helyen előfordulhat zápor, zivatar is, többfelé a szél is felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 33-35 fok körül alakul. Abból, hogy labilisabb a légkör felettünk, észrevehetjük a hidegfrontot, de a hőmérsékleti adatokból nem nagyon. Híreinket hallották.
Medréből kilép, szétterül, mint ős lápvidék, ó, szakad a gyenge gát. Az erdő népe költözik tovább, vízben álló fák hallgatják a szél jóslatát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. De jaj, mire újra épül a gát, erdő népe talál más hozzá. Más hozzá.
S a vízben ázó fák mozdulatlan várnak csodát, hogy ó, levonul majd az ár. Jó sokáig nem jön vissza már. S én dudorászok tovább, szép jövőre várva, mint a fák. Nézd a fák, ő a nem mozduló, az itt maradó, a szívós állandó. Reményt adó, ő a ragaszkodó, földbe kapaszkodó, az állandó. S az elköltözők, a fészek hagyók majd elsiratják az erdőt, ahol csend van, víz és
az állandók, s az elköltözők, a fészek hagyók majd elsiratják az erdőt, ahol madár már nem dalol, csak csend van, víz. És fák.
Víz és fák.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
80 éve, 1944 tavaszán a német csapatok megszállták országunkat. Ennek kapcsán beszélgetünk Vizi László Tamással, a Kodolányi János Egyetem megbízott rektorával. Szó lesz arról is, hogy 1944 őszén sikertelen kiugrási kísérletet tett a II. Világháborúból Horthy Miklós, Magyarország kormányzója. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Hazánk katonai megszállásának terve már 1940-ben felmerült a német hadvezetés részéről.
Kezdjük talán azzal, hogy 1939. szeptemberében, amikor megindul a német katonai offenzíva Lengyelország ellen, akkor ugye a német kormányzat több kéréssel is fordul a magyar félhez, Teleki Pál a miniszterelnök. Ugye az első kérés az, hogy Magyarország vegyen részt a Lengyelország elleni katonai manőverben, amit Teleki egyértelműen utasít, hiszen arra hivatkozik, hogy az a magyar-lengyel történelmi barátság, ami sok száz évre nyúlik vissza, ez nem teszi lehetővé azt, hogy Magyarország aktívan katonailag beavatkozzon ebbe a konfliktusba Lengyelország ellen, másrészt pedig Magyarországnak nincsenek területi igényei Lengyelországgal szemben. Tehát visszautasítjuk 1939 őszén a német kérést. Jön a másik német kérés, nevezetesen az, hogy hát jó, ha Magyarország nem csatlakozik a német támadáshoz, akkor legalább azokat a vasútvonalakat engedje át Németország számára, amelyen keresztül ugye Kis-Lengyelország irányába, tehát Krakkó irányába, ekkor már ugye a felvidék déli része Magyarországhoz vissza van csatolva, sőt már a Kárpátalja is Magyarországhoz került vissza, hogy ezeket a területeket engedje át annak érdekében, hogy a német hadsereg felvonulhasson. A magyar válasz erre is az, hogy nem. Kérdezem én úgy, a hallgatók is elgondolkodhatnak azon, hogy 1939 őszén melyik európai kormányzat volt az, ami Hitlernek azt mondta, hogy nem is megtagadta. Most onnantól kezdve, de már korábban is érezhető volt az, hogy valójában a magyar és a német politikai vezetésben vannak redundanciák. Ezek a problémák már 1940-re aztán még jobban kicsúsosodtak. Maga Teleki Pál is számolt azzal valójában, hogy akár bekövetkezhet egy német megszállás is. Ennek aztán az is lett a következménye, hogy Teleki erre megpróbált felkészülni, ugye szó volt egy lehetséges emigráns ellenkormánynak a megalakítására, felvetődött London, majd az Egyesült Államok, utóbbiban egyébként komoly előkészületek is zajlottak egy lehetséges magyar ellenkormány megteremtésére, annak a pénzügyi fedezetének az előteremtésére. Aztán ugye 1940 nyarán is egyre feszültebb a helyzet, amikor ugye kiéleződik a magyar-román viszony, aminek majd az eredménye ugye 1940 augusztusában a második bécsi döntés, amit ugye a németek kinkeservesen nyelnek le, elsősorban olasz támogatással és olasz segítsége. Tehát igen, benne van ez a lehetőség, ez a német megszállás, sőt én azt gondolom, hogy 1941 tavaszán, hogyha Magyarország nem csatlakozik a Jugoszlávia elleni katonai offenzívához, aminek ugye hát szomorú következménye vagy része ugye Teleki Pál tragikus halála, akkor azt gondolom, hogy Magyarország katonai megszállása már akkor bekövetkezett volna. Így aztán miután ez Teleki után a Bárdosi kormányzat végül csatlakozik a Jugoszlávia elleni háborúhoz, ez valójában elodázza a német megszállást. Azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy haladunk előre az időben, és nem kell megvárni valójában a Doni katasztrófát, amikor a Kállai kormány már megkezdi azokat a puhatolózó, tapogatózó tárgyalásokat.
42.
márciusában, ugye Várdosit menesztették, és 42. márciusában, tehát Kállai miniszterelnöksége alatt megy már ki a második magyar, királyi második magyar hadsereg a frontra is szenvedi el a katasztrofális vereséget. Én azt gondolom, hogy nem önmagában a Doni katasztrófa hozza meg azt, hogy Kállai és a Kállai kormányzat megkezdi egy háborúból való kiválásnak az előkészületei, diplomáciai manővereket, előkészületeket. És ezek a tárgyalások nyilván semleges országok területén tudnak zajlani, tehát Törökországban, Svájcban, részben ugye Portugáliában, tehát felvenni az angol szász szövetségesekkel a kapcsolatot. Nagyon fontos dolog, Olaszország kiválása a háborúból. Tehát az olasz döntés, miszerint ugye Mussolinit eltávolítják, és ugye mi lesz erre a német válasz, ugye katonailag meg kell szállni Olaszországot, és biztosítani kell katonailag. Most hasonló ne következhessen be Magyarország esetében, mert ismerté válnak, tehát a német hírszerzés pontosan tudja, hogy a magyar kormány megbízottai hol, mikor, kivel és miről tárgyalnak. Ugye 43. szeptemberében már egy előzetes fegyverszeti megállapodást is köt Magyarország, egy titkos megállapodást az angol szászokkal. Ez valójában azzal számol, hogy esetleg a második front az majd a Balkánon nyílik meg. Van ennek realitása, hiszen ha visszagondolunk 1918-ra, akkor ott az Antant Szalonikiben száll partra, és a balkáni frontot nyitja meg.
1943 őszén Hitler már első rangulak, vagy elsődleges fontosságulak tartotta hazánk földrajzi helyzetét a keleti front szempontjából.
Így van, tehát Magyarország és a Kárpát-medence az egy kulcsfontosságú terület. Én most, ami Németország számára fontos volt, ugye azért azok a nyersanyagok, amelyek a háborús hadigépezethez szükséges voltak, tehát bár nem olyan nagy volumenben, mint mondjuk a román olajmezők vagy gázmezők, de azért Magyarországon is. A magyarországi élelmiszertartalékoknak a felhasználása, és nem utolsó sorban persze a Magyarországon bevethető haderőnek, a magyar haderő, ami bevethető esetleg a fronton. De kétségtelen tény, hogy Magyarország kiválása a háborúból, kiugrása a háborúból, az egy olyan hatalmas űrt hoz, egy vákumot idézett volna elő térségben, ami nyilvánvalóan a német hadvezetés számára elfogadhatatlan volt. Volt még itt, van egy még egy fontos kérdés, nevezetesen ugye a zsidó kérdés. Mindegyik magas szintű tárgyaláson előkerül a német részre, hogy Magyarország nem oldotta meg a zsidó kérdés problémáját. De Kállai egyébként nagyon ügyesen kibújik ez arra, hogy igen, tudja, majd teszél. Hát ilyen értemben nem történik sem. Persze jönnek a zsidó törvények, ez tagadhatatlan, de tegyük gyorsan hozzá, hogy 1944 tavaszáig a magyarországi zsidóság fizikai megsemmisítésére vonatkozó tervek nem készülnek. Egy sziget, egy menekülési sziget Magyarország. Ez is egyébként része lesz majd a német megszállás utáni terveknek, a végső megoldást Magyarországon is alkalmazni fogják.
Hitler vajon mennyire bízott, vagy egyáltalán bízott-e a Kállai kormányban?
Egyáltalán nem bízott a Kállai kormányban, sőt magában a kormányzóban sem bízott. Pontosan tudta azt, hogy a magyar vezető politikai elit, tehát a kormányzó és a miniszterelnök köréd szervez, és a katonai vezetési jelentős része is valójában ebből a háború ki akar hátrálni, ki akar falolni. Nem véletlen, hogy majd 1944. március 17-én, 18-án azok a tárgyalások, amelyek ugye Kleszheimben zajlanak, olyan borzasztó, durva, brutális szavakkal kezdődnek Hitler részéről, leárulózza a magyarokat, tűrhetetlen állapotokat zionál, ami Magyarországon nem lehet eltűrni, és ugye egyértelműen bemondja a kormányzónak azt, hogy Magyarországot meg fogja szállni. De önmagában érdekes ez, hogy ugye 44. március 15-én kapja az operában Horthy hivatalosan a Führertől a meghívót, hogy ott adja át neki az előadás szünetében a német követ a Diszpáholyba, tehát még csak le se lehet tagadni, hogy kapott ilyen meghívást Kleszheimbe. Óriási vita van azon valójában, hogy, vagy hát hezitálás, hogy menjen-e a kormányzó, vagy ne menjen. A kormányzó egyébként úgy érzi, hogy neki most nem kellene elmennie, és ugye a vezérkar főnökét, Szombathelyi Ferencet akarja megbízni. Valójában a kormány legtöbb, és a Horthy közeli kapcsolata, mindenki egyetért a kormányzó javas, hogy ne menjen, hogy ne menjen, ne menjen. Ami megváltoztatja a kormányzó véleményét, az magának Szombathelyinek, tehát a vezérkar honvéd vezérkar főnökének az álláspontja, aki gyakorlatilag olyan érveket hoz fel, egyrészt azt, hogy csak a kormányzó tudja elérni azt, hogy a keleti frontról hazajöjjenek, hozzák a magyar katonákat, csak a kormányzónak van olyan tekintélye Hitler előtt, amit érvényesíteni tudja a magyar ügyet. De hát ami leginkább érv, hogy ugye a kormányzó mindig a nemzet érdekébe cselekedett, és ez most egy válságos helyzet, és most a kormányzó maga bátorságával, tetrekészségével ezt meg fogja tenni, és valójában ez dönti el azt, hogy a kormányzó elutazik. Viszont a miniszterelnök, tehát Kállai itthon marad, a kormányzóval utazik egyébként Szombathelyi Honvéd vezérkar főnöke is. Így zajlanak aztán ezek a tárgyalások, amik rendkívül ingerül, tehát Hitler kirohanásokat tesz a kormányzónak, ahogy mondtam, hogy leárulózza Magyarország, ki akar válni a háborúból, árulás lesz ez, és bemondja, hogy Magyarországot meg fogja szállni. Most van itt még egy érdekes történet,
aztán amire... később Kállai el is menekült a török követségre megszálláskor.
Igen, hát nem csak ő, ugye nagyon sokan, hát gyakorlatilag a gestápó az komplettistákkal érkezik március 10-én. De nagy kérdés az, hogy ellenálljunk, vagy ne álljunk ellen. A német vezérkar és a politikai vezetés is ezt a bizonyos Margaréta tervet, az egyes számú Margaréta tervet.
Igen, február végén adta ki Hitler, február 28-án.
Hát, február 28-án dönt a végrehajtásra, és a parancsot az március 12-én, ha jól emlékszem, adja ki. Fegyveres konfliktus keretében történő megszállással számol. Tehát azzal számol, hogy Magyarország ellen fog állni. Ugyanakkor felvetődik a politikai vezetésbe az, hogy lehetne esetleg egy evolúciós megoldás, amikor a kormányzó a helyén marad, viszont egy olyan, tehát egy teljes politikai rendszerváltás történik meg, tehát itt nem csak arról van szó, hogy a miniszterelnököt és a kormányt eltávolítják, hanem egy teljes generális rendszerváltás történik, de a kormányzó a helyén marad, és a magyar szerveket be kell vonni valójában a megszállás utáni tevékenységbe. Ennek több előnye is van, mondják a németek. Egyrészt az, hogy a magyar haderőt, ahogy lehet, mobilizálni lehet a frontra. Másodszorban Magyarország nyersanyagát és élelmiszertartalékait fel lehet használni. Ez a két megoldás zajlik. Valójában, amikor jön vissza a küldöttség Budapestre, hozzáteszem egyébként, hogy Horthy már azonnal el akart indulni. A kormányzói külön vonat a Turán készen is állt volna, de a németek nagyon ügyesen késleltetik az indulást, különböző légiriadók, elsötétik, lesz helyet is elsötétítik, de nem lehet elindulni, megszakadtak kapcsolatok, stb. Tehát késleltetik az elindulást. És aztán majd csak Linzből tudnak táviratozni a delegáció tagjai. Két távirat érkezik, az egyik a külügyminiszternek, ez egy nagyon érdekes távirat, egy előre megbeszélt szöveggel, ami valójában azt jelenti, hogy a megszállás be fog következni. A másik, ami szerintem fontosabb, az a Honvéd vezérkarnak, a vezérkar főnökének, Szombathelyi Ferencnek a távirata, az pedig ugye azt jelenti, hogy nincs katonai ellenállás.
Az újvidéki határőrség szembe ment a németekkel, de talán ez ilyen egyedi példa.
Egyedi példa. Tudom, hogy Nagyvázsony, Tótvázsony környékén is felrugdalták a német fegyvereket, hogy hát mi fegyverbarátok vagyunk, miért fogjátok ránk. Ezek ilyen elszigetelt...
Vagy a budaörsi rettéren.
Tehát ahol esetleg nem értek ki a parancsok időben, ott volt ilyen, de alapvetően
békés megszállás volt.
Viszont hozzunk be még egy szállat, szerkesztesz, hogy nagyon fontos. Nevezetesen az, hogy 1944 tavaszán vagyunk. Gyakorlatilag küszöbön az Overlord hadművelet végrehajtása, tehát a normandiai partraszállás. Az angol száz katonai és politikai vezetésnek egyértelműen az volt a célja, hogy a német haderő minél inkább deorganizált és szétforgácsoltabb legyen. Tehát, hogy minél nehezebb legyen Normandia térségében a német haderő nagy létszámú összevonása. Na most éppen ebből adódóan szorgalmazták Magyarország kiválását a háborúból. Számos jelzés, számos üzenet, számos tárgyalás jegyzőkönyv, vagy feljegyzés inkább így mondanám, bizonyítja azt, hogy érdekeltek voltak abba, hiszen úgy számoltak, hogy 18 német hadosztályt fog lekötni valójában Magyarország megszállása, és ez a 18 hadosztály, ez hiányozni fog a nyugati hadszíntéről. Churchill szokta mondani, hogy nem érzelmek, érdekek vannak. Azok határozzák meg a politikát. Itt az angol szász hatalmaknak egyértelműen az volt a célja, minél nagyobb német haderőt kössön le Magyarország, illetve majd Románia. felvetődött korábban a magyar történeti irodalom, és az a kérdés, hogy hát azzal, hogy nem ugrottunk ki a háborúból, gyakorlatilag visszakapjuk a trianoni határokat. Borhi tanár úrnak van egy kiváló munkája erre vonatkozóan, erre is felhívja a figyelmet, hogy semmivel se lett volna másabb a helyzet, hogyha Magyarország kiválik a háborúból. Ez egy bonyolult, több dimenzióba, több mezőben játszódó esemény sor, és azt gondolom, hogy Magyarország egy kis eleme volt ebben a nagy hatalmi játékban mindennek. Mindazonáltal tragikus lett ez a német megszállás. Gondoljunk bele abba, hogy megszűnt Magyarország szuverenitása, ugye, hogy a magyar alaptörvény is kimondja, március 19-én 44-ben Magyarország szuverenitása megszűnik, egy báb kormány kerül hatalomra.
Miért volt szükség az azonnali letartóztatásokhoz? Hiszen ön is említette, hogy a gestápó készlistákkal érkezett.
Készlistákkal érkezett, hát valójában teljes rendszerváltási, tehát politikai elitnek a lecserélése is megtörténik.
Tehát a felső posztokon nem végrehajtották a személycserét?
Nem csak a felső poszt, minden olyan poszton végrehajtották a személycseréket, ha kellett a letartóztatásokat, internálásokat, akik potenciálisan veszélyt jelenthettek a német megszállókra, illetve akikről a németek pontosan tudták, hogy angol szász orientációjuk. Teljesen széles ez a paletta. A magyar arisztokrácia jelentős része benne van, értelmiségiek, újságírók, szerkesztők, politikusok, képviselők, stb. Tehát itt készlistákkal érkezett. És egy ördögi tervvel érkezik Adolf Eichmann is. A végső megoldás, a magyarországi végső megoldás végrehajtására. Ugye a terv tényleg ördögi. Ugye az első lépésben a vidéki zsidóság gettósítása, majd deportálása, és a budapesti zsidóságra pedig egy nagy akció keretében kerülne sor, hogy az ördögi terv az, hogy aki kicsúszik a vidéki gettósítási deportálásból, azok ugye a nagyvárosba húzódnak, Budapestre húzódnak be, és ezért aztán Budapestet egy nagy akció keretében tervezték valójában budapesti zsidóságnak a deportálását, hát szerencsére ez nem sikerült nekik.
Az apparátusról beszélgettünk, de ugyanakkor a németek 1944. októberi kiúrás után sem kényszerültek arra, hogy saját apparátust építsenek.
Hát, valójában megvoltak azok a kiszemelt személyek. Ugye Sztójai is egy kiszemelt személy. Bár ugye hozzáteszem, hogy nem Sztójai volt az első számú jelölt, hanem Imrédi Bélát gondolták a németek miniszterelnöknek, de Imrédi egyrészt hezitált, nem vállalta, és akkor jött ugye Sztójai. Német barát, katona emberről van szó, aki Berlinben katonai attasé, majd Magyarország berlini követe. Németországhoz teljes mértékben lojális személy. Ha megnézzük a Sztójai kormány összetételét, ugye az teljes egészében egy német barát, a német igényeket maximálisan kielégítő, gondoljunk csak a belügyminiszterre, ugye Jaros Andorra, vagy a két hírhet belügyi államtitkárára, ugye Baki Lászlóra és Endre Lászlóra, akiknek a közreműködésével gyakorlatilag a magyar belbiztonsági hatóságok, hát közreműködtek például a magyar zsidóság gettósításában és deportálásában. Hát október 15-e után pedig hát egyértelmű, hogy ugye már a kormányzó sincs a helyén, és valójában ugye ott már a Wesenmeyer, aki Hitler teljhatalom megbizotja, pontosan tudja azt, hogy ki az a személy, akit ebbe a posztra kell állítani, a Szárasi Ferenc személyében, aki aztán tényleg maximálisan kiszolgálja a németeket és a német igényeket.
Tehát a megszállás tulajdonképpen elérte célkitűzéseit? Olvastam egy történészi véleményt, amiben az szerepelt, hogy Horthy elért bizonyos eredményeket a megszállás terén.
Én azt gondolom, hogy a németek olyan értelemben elérték a céljukat, hogy Magyarország nem vált ki a háborúból. És tudjuk, hogy az októberi sikertelen kiugrási kísérletet is meg tudták akadályozni. Ilyen értelemben azt gondolom, a németek részéről siker volt. Az angol szászok részéről is valójában, ha úgy tetszik, vagy úgy abban az olvasatban siker volt, hogy ha nem is 18 hadosztály, de bizonyos hadosztály mennyiséget lekötött. Nézze, nagy kérdés, hogy Horthy miért marad a helyén. Ezt már Klessenben is egyébként Hitler egyértelműsíti, hogy ha a kormányzó lemond, akkor nem tudja garantálni se a kormányzónak, se a családjának a biztonságát. Na jó, azért egy államférfi esetében ez nyilván szempont, mert mindenki ember, és mindenki aggódik a családjáért, de nyilván megvolt a lehetősége a kormányzónak arra, hogy lemondjon. Tehát ő választhatta volna. Mindig azt szoktam mondani, amikor tanítok, hogy a döntéseknek mindig vannak alternatívái. Tehát itt is dönthetett volna a kormányzó arra, hogy távozik a posztjáról. Én azt gondolom, hogy amiért ezt nem tette meg, az pont az, amire szerkesztőasszony utalt, hogy a jelenléte az valamilyen fék, valamilyen akadályt jelenthet a német megszállásnak, illetve azért Horthy egy büszke katonember volt, és egy ilyen értelemben nagyon megalázottnak érezte magát Kleszhenyben, és szerintem nagyon bízott abba, hogy eljön, vagy eljöhet az a pillanat, amikor ezért ő visszavághat, és ezért inkább a helyén maradt. És hát ne felejtsük el, azért a budapesti zsidóság megmentésében azért a kormányzónak nagyon nagy szerepe volt.
Miként minősíti az akkori eseményeket?
Történész is azt teszi, hogy megpróbálja magát beleélni abba a korba, amiről beszél, vagy amiről ír. Borzasztó nehéz ezt most megmondani, hogy mit kellett volna csinálni, és valójában...
Hát, hogy mit kellett volna, vagy mit lehetett volna?
Hát nézze, és mindig a retrospektíve nézzük, tehát a mából nézzük, de ma már tudjuk még egyszer, amit mondta, hogy nem lett volna igazán más a Magyarország megítélése, egy sikeres kiugrás esetén sem. Ami a legnagyobb hiba és talán a legnagyobb bűn, az a belpolitikában történő német igények kiszolgálása volt, amivel egyáltalán nem lehet azonosulni.
Külpolitikának nem volt ekkora súlya?
A magyar külpolitika egy olyan kényszerpályán mozgott, ahol már semmilyen mozgástere nem volt. Megvoltak nyilván azok a bizonyos csatornák az angol szász országokhoz kapcsolatok, de még egyszer mondom, az angol szász álláspont az ő érdekeiket ebből indult ki, és így irányította és így működtette ezeket a kapcsolati hálókat. Amikor majd 1944 októberében végül is felvesszük a kapcsolatot, és kimegy Moszkvába, ugye az a Faragó Gábor vezette küldöttség, amely egy fegyverszeti megállapodás is október 11-én aláírja, akkor már valójában azt gondolom, hogy tényleg az volt a cél, hogy Magyarország területe elkerülje azt a háborús pusztítást, ami aztán végig is mégiscsak bekövetkezett.
Kedves hallgatóink, Vizi László Tamással, a Kodolányi János Egyetem megbízott rektorával beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Múltkor jártam arra, hol a régi házunk állt. Felépült ott mára egy másik világ. Felgyorsult az élet, már más ritmusra jár. A macska köves úton nem játszanak bandák, már aszfalt van és rajta száguldó csodák. Bennük sok-sok fontos arc, csak nyomják a gáz felállt. Oh. Bennem meg még úgy maradt a környékről egy kis darab. Nem baj, megszokom. Láttam én már annyi változást. Oh, oh. Majd akkor szóljatok, mielőtt másképp marad a föld. Addig jó, töltöm el az időt. Oh, a rádióba mennyi ismeretlen dal, jól szólnak, de nincsen bennük nagy vihar. Csak én várok el tőlük más, hát átkapcsolom a mar. Yeah. Bennem a kép úgy marad, egy kicsit kár, hogy elszakad. Nem baj, megszokom. Látom én már annyi változást. Majd akkor szóljatok, mielőtt másképp forog.
hogy megbukom. Láttam én már annyi változást. Majd akkor szóljatok, mielőtt másképp forog a föld. Aki jó, töltöm el az időt. Majd akkor szóljatok, mielőtt
kék egy óceán, tör most ki a semmiből felé. Futok a partjuk oldalán, innen már nem menthet a szél. Vakít a kék egy óceán, tör most ki a semmiből felé. Futok a partjuk oldalán, innen már nem menthet a szél.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket az egyházi rend szentségéről, s abban is a Szentírás és a papság. Befejeztük az Ószövetségről való elmélkedést, és éppen ezért most az új szövetségi Szentírást vesszük egy kicsit górcső alá. A biblikus teológiai szótár azzal kezdi az új szövetségről szóló részt, hogy az Ószövetség értékei csak Jézusban nyernek teljes értelmet, aki túlhaladva beteljesítette azokat. A kinyilatkoztatásnak ez az általános törvénye különösen is érvényes a papságra. A következő részben Jézus az egyetlen pap címmel elmélkedik az új szövetségről a teológiai szótár. Először is a szinoptikus evangéliumokat próbálja vizsgálni, és megállapítja, hogy Jézus maga egyetlen egyszer sem tulajdonítja magának a papi címet. Hogy miért? Ez világos, a környezetében ez a megjelölés az ő idejében egy meghatározott tevékenységre vonatkozik, amelyet csak Lévi törzsének tagjai gyakorolhattak. Jézus pedig látja, jól látja az övéktől nagyon is különböző feladatát, amely sokkal teljesebb, sokkal alkotóbb. Inkább fiúnak, emberfiának nevezi magát. Minden esetre azonban alkalmaz az ő küldetésének meghatározására papi megfogalmazásokat, terminusokat is. Szokásának megfelelően ezek a kifejezések legtöbbször rejtettek és képletesek. Amikor Jézus haláláról beszél, különösen is világos ez a tény. Ellenségei szemében ez a káromlásnak a büntetése. Tanítványai szemében pedig botrány és kudarc. Az ő számára azonban áldozat, amelyet az Ószövetség egyes alakjaival ír le. Hol Isten szolgájának a kiengesztelődési áldozatához hasonlítja Márk evangéliumának 10. fejezetének 45. verse és még több más helyen Izaiás proféta 53. fejezetére hivatkozva, hol Mózes sínai szövetségi áldozatához, szintén Márk evangéliumának 14. fejezetének 24. verse, a kivonulás könyvére hivatkozva, és a vér, amelyet húsvét idején ad, a húsvéti bárány vérére emlékeztet. Ugyancsak Márk evangéliumának 14. fejezete. Elfogadja a reákirót halált, úgy ajánlja föl saját magát, mint a pap az áldozatot. Ezért aztán a bűnök bocsánatát várja tőle, az új szövetség megalapítását, népének üdvösségét. Röviden tehát, ő saját áldozatának a papja. A következő részben a szótár arról beszél, hogy a papok másik tevékenysége az Ószövetségben a Tóra szolgálata volt. Jézusnak pedig nagyon világos az álláspontja Mózes törvényével kapcsolatban. Azért jött, hogy beteljesítse. Anélkül, hogy a betűjéhez ragaszkodna, hiszen felülmúlja, megvilágítja mélyebb értékét, és összefoglalja az első főparancsban, meg a másodikban, amely az elsőhöz hasonló. Emlékezhetnek a kedves rádióhallgatók, hogy ez az összefoglalás nem más, mint a Shemoa Izrael, halld Izrael az Úr, ami Istenünk egyetlen Úr, vagyis az Isten szeretetnek a legfőbb parancsolata, és hozzáfűzi Jézus a második hasonló ehhez, szerest vele barátodat, mint önmagadat. Így folytatja a szótár, szolgálatának ez az oldala folytatja az Ószövetség papjainak szolgálatát, de minden szempontból felül is múlja. Mi Jézus ugyanis az ő kinyilatkoztatása legmagasabb rendű, az üdvösség, az evangélium beteljesítése, megvalósítása, amely tulajdonképpen véglegesen beteljesíti a törvényt. A következő részben, a második pontban Jánostól Pálig fejtegeti az új szövetség üzenetét a papságról, Jézus papságáról a szótár. Pál, aki oly gyakran említi, írja a szótár Jézus halálát, azt, hogy a mester nyomán húsvéti bárány áldozatának, a szolga megalázkodásának és a kiengesztelődés napjának előképével mutatja be. Ez az áldozati értelmezés ismételten megjelenik a Krisztus vérében való részesedésnél, és ezzel a vérrel történő megváltás képeiben, többek között Római levél, Kolosszai levél, Efezusi levél. Pál számára Jézus halála szabadságának a legtökéletesebb tettét, az igazi áldozatot jelenti, amelyet ő maga mutat be. Ez, megjegyzi a szótár, kifejezetten papi tevékenység. És így folytatja, de mesteréhez hasonlóan, és valószínűleg ugyanolyan okok alapján, mint mestere, az apostol Pál nem nevezi Jézust papnak. Így van ez az Új Szövetség minden könyvében, kivéve a zsidókhoz írt levélben. Ezek úgy mutatják be, mármint az Új Szövetség többi könyve, Jézus halálát, mint a szolga áldozatát, a bárány áldozatát, emlékeztetnek Jézus vérére. Papnak nem nevezik őt. János írásai kevésbé tartózkodóak. Papi öltözetben írják le Jézust, és a szenvedés leírását, amely áldozati tevékenység. Ezt a főpapi ima nyitja meg, János evangéliumának 17. fejezete. Jézus, mint pap, megszenteli önmagát, azaz áldozatával odaadja önmagát, és így olyan hathatós közvetítést fejt ki, amelyre az újszövetségi papság hiába törekedett. A harmadik pontban pedig a zsidókhoz írt levélről szól a biblikus teológiai szótár. Azt írja, a zsidókhoz írt levél fejti ki kellőképpen Krisztus papságát. Visszatér a már felvetett témákra, és a keresztet úgy mutatja be, mint kiengesztelődés, ahogyan a római levél, a szövetség, a zsidókhoz írt levél 9. fejezete, a szolga áldozata szintén ugyanebben a fejezetben. De figyelme Krisztus személyes szerepére összpontosul az áldozat fölajánlásában. Jézust arra hívja Isten, sokkal jobban, mint egykor Áront, hogy közben járjon az emberekért, és áldozatot mutasson be a bűneikért. Zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 1. versétől 14. verséig. Papságának Melkizedek papsága volt az előképe a jövendőlésének megfelelően. A szerző, hogy ezt a pontot megvilágítsa, alaposan elemzi az Ószövetség szövegeit. A teremtés hallgatása a királypap származásáról szerinte Isten fiának örökké valóságára utal. A tized, amelyet Ábrahám ajánlott föl Istennek, Lévi papságának alsóbbrendűségét jelzi Jézus papságával szemben. Isten esküje a Zsoltárok 110. Zsoltárban végleges papi megingathatatlanság tökéletességét hirdeti ki. Jézus a szent és az egyedüli pap. Az ő papsága véget vet a régi papságnak. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3 óra.